Negyedik fejezet, amelyben Candide találkozik egykori filozófia mesterével, Pangloss doktorral, és mi lesz ennek a következménye. Candide inkább a részvéttől, mint sem a borzadálytól indítatva ennek az ijesztő koldusnak adta azt a 2 holland forintot, amit a derék anabaptistától, a becsületes Jacktól kapott. A kísértet mereven bámult jótevőjére, könnyeket ontott, s a nyakába ugrott. Candide iszonyodva hátrált. Hej, mondta a nyomorult ennek a másik nyomorultnak. Hát már föl sem ismered a te kedves Panglossodat. Mit hallok? Hát kegyelmed az kedves, szeretett mesterem. És ilyen szörnyű állapotban micsoda nagy szerencsétlenség szakadhatott a nyakába, miért nincs a legszebb kastélyban? Mi történt Kunigunda kisasszonyal, a szép hölgyek legszebbjével, a természet remekével? Nem bírom tovább, mondta Pangloss. Amire Candide elvezette az anabaptista istállójába egy kis kenyeret adott néki, és mikor Pangloss kissé magához tért, így szólt hozzá tanítványa. Nos hát, mi van Kunigundával? Meghalt, felelte a másik. Candide iziben elájult, de barátja magához térítette azzal a kevés rossz ecettel, ami épp ott volt az istálóban. Candide felnyitotta a szemét. Kunigunda halott, nem él. Ó, merre vagy leges legjobb világ. De hát milyen bajban halt meg? Csak nem azért, mert látta talán, hogy hajszolt engem a kastélyból apja ura, a fenekemet rugdosgatva. Nem, dehogy, mondta Pangloss. Bolgár katonák ölték meg, de előbb jól meggyalázták, ahogyan csak tehették. A báró úrnak, aki védte, egyszerűen beverték a fejét. A méltóságos bárónét darabokra vagdalták. Fiukat, szegény tanítványomat épp úgy ellátták, mint a húgát. Ami a kastélyt illeti, kőkövön ott nem maradt se pajta, se fa, se birka, se réce. De se baj, azért mégis megbosszultak bennünket, mert egy szomszédos birtokon az avarok se cselekedtek másképp. Az meg egy bolgár bárói volt. Ezekre a szavakra Candide még egyszer elájult. De mikor megint magához tért és elmondta mindazt, amit illik, megkérdezte okát, fokát, s nyomós indítékát annak, ami a jó Panglosst is síralmas állapotba hozta. Hogy mi az? Felelte a másik. Mi más hely, mint a szerelem? A szerelem az emberi nem magasztos vígasztalója, világ fenkölt megtartója, érzékeny lelkek öröme. Igen, a gyenge szerelem. Ajaj, válaszolta Candide. Ismertem én is a szerelmet, a szíveke zsarnokát, e lelkünkből lelkedzett lelket. Mi hasznom volt belőle? Egy csók és 20 rúgás a fenekembe. Egy így szép ok. Hogy szülhetett így szörnyű okozatot kegyelmedben? Pangloss ilyen módon felelt. Ó, kedves jó Candidom, biztosan ismertett pakettet, ami fenkölt bárónénk csinos szobacicáját. Az éden minden gyönyörét élveztem az ő karjaiban, és ugyancsak ennek köszönhetem a pokoli gyötrelmeket, amelyek most se hagynak nyugton. Benne volt már a ragály. Talán már bele is pusztult. Pakett ezt az ajándékot egy tudós szerzetestől kapta, aki végére járt a bajnak egészen a forrásáig, mert ő ezt egy vén grófnőtől, az meg egy lovaskapitánytól, az valami Márkinétől, ez egy udvari apróttól, ez egy jezsuitától kapta, aki meg novícius korában egyenesen Kolumbusz Kristóf egyik társától szerezte. Ami viszont engem illet, én már nem igen adom tovább, mert érzem, hogy belehalok. Ó, Pangloss, kiáltott fel Candide, milyen különös családfa. Nem az ördöge a törzse, szó sincs róla, mondta a nagy ember. Nélkülözhetetlen volt ez a leges legjobb világban. igen szükséges alkotórész. Mert a Kolumbusz nem kapja el egy óceáni szigeten ezt a bizonyos betegséget, amely tudvalevőleg a nemzés forrását is megmérgezi. Sőt, nem egyszer magát a nemzést is megakadályozza, és ezzel nyilvánvalóan vét a természet nagy célja ellen, akkor mi volna? Nem volna se csokoládénk, se bíborfestékünk. Hozzáteszem, hogy mindmáig csak Európában ismerik a bajt, akár a vallási villongásokat. A törökök, indusok, perzsák, japánok és sziámiak, de még a kínaiak se tudnak róla. Viszont nyomós okuk van rá, hogy egy néhány század múlva ők is megismerkedjenek vele. Addig is itt mifelénk remekül halad ez a baj, főképp a nagy armadákban, melyeknek derék, becsületes és jól nevelt zsoldosai döntenek a nemzetek sorsa felett. S nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogyha 30 000 harcol, szabályosan felállítva, ugyanannyi csapattesttel szemben, mindkét oldalon legalább 20 000 a vérbajos.
Bámulatos, mondta Candide. De meg kell gyógyulni a kegyelmednek. Hogy tehessem? Felelte Pangloss. Egy garasom sincs, kedves fiam, és ezen a szép világon se vérvételt, se beöntést nem kaphatsz fizetség nélkül, ha csak nem találsz valakit, aki fizet helyetted.
Pangloss utolsó mondatára Candide már is határozott. Oda vetette magát a derék anabaptista lába elé, és oly meghatóan festette le szegény barátja állapotát, hogy a jó Jacques azonnal magához vette Pangloss doktort, és saját költségén gyógyítatta. Pangloss az egész gyógykezelésben csak egy szemét és egy fülét vesztette el. Mivel jól írt és kitűnően ismerte az aritmetikát, Jacques az anabaptista felfogadta könyvelőnek, és mikor rövid 2 hónap múlva el kellett mennie Lisszabonba valami üzleti ügyben, hajóján Pangloss és Candidot, a mi 2 filozófusunkat is magával vitte. Pangloss megmagyarázta neki, hogy minden a legjobban van ezen a legeslegjobb világon. Jacques nem osztotta a véleményét. Úgy látszik, mondta, hogy az emberek megrontották a természetet, mert nem születtek farkasoknak, s lám mégis farkasok lettek. Az Úristen nem adott nekik 24 fontos ágyúkat, se szuronyokat, és mégis csináltak maguknak ágyúkat és szuronyokat, csak hogy elpusztítsák egymást. Beszélhetnék a csődökről, na meg aztán a törvényszékről, amely szépen megkaparintja a csődbe jutottak vagyonát, és megfosztja tőle a hitelezőket. Mindez, felelt a félszemű doktor, szükséges, sőt nélkülözhetetlen, és az egyéni bajok szülik az általános jólétet, s mennél több az egyéni baj, annál nagyobb a közjólét. Mialatt így okoskodott, a levegő elsötétült, a szelek dühöngeni kezdtek a világnak mind a 4 sarka felől, és a hajóra hirtelen a legszörnyűbb vihar szakadt a lisszaboni kikötővel szemben.